Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Malakiás próféta könyve 3. fejezetében, a 22. verstől a 24-ig a következőképpen. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Gondolom, hogy kicsit szokatlan számunkra, hogy az Ószövetség kis prófétái közül, pláne az utolsónak a szavait, vagy a rajta keresztül mondottakat írják ki az ige hirdetés alapigéjének. Ma mégis így van, ezen a vasárnapon, amit úgy nevez a útmutatóban egyházunk, gondolom, akik olvasták az útmutatót, azok találkoztak vele, hogy az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, zárójelben ez az utolsó vasárnap, az örök élet vasárnapja. És ezen a vasárnapon egy elég kemény ószövetségi kis prófétán keresztül elküldött üzenet áll az igehallgatók előtt, ahogyan annak idején Izrael előtt állt ez az üzenet. Malakiás próféta azzal kezdi az ige hirdetését, vagy az üzenet átadását, hogy emlékezteti őket. Ebben a fordításban úgy kezdődött, hogy gondoljatok azokra a tanításokra, törvényekre, amit Mózesen keresztül küldött Isten nektek, illetve az Úr szavaként mondja el, tehát, hogy gondoljatok azokra a tanításokra és rendelkezésekre, amelyeket általa, Mózes által parancsoltam nektek. Isten beszél az ő népével. Ez egy külön kiváltsága ennek a népnek, talán abban a korban is, amikor a különböző népeknek sokféle istene volt. És csak Izrael népéről tudjuk úgy, hogy nekik beszédes istene volt. Aki beszélt velük, és ők is beszélhettek Istennel. Aki végig lapozza ezt a 3 fejezetet, ami előtte van ennek a befejező 2-3 igeversnek, az éppen azzal találkozik. Végig mind a 3 fejezet egy folyamatos párbeszéd Isten és az ő népe között. És mindig úgy hangzik el ez a párbeszéd, hogy Isten idézi a népnek azokat a problémákat, amik őt foglalkoztatják a vele való kapcsolatban. Az ő vallási életükben, az ő hitükben. Már az első ilyen téma is olyan, ami azóta sem szokatlan. Azt kérdezitek? hogy miért nem szeret minket az Isten? Mert hogy Isten kijelenti, hogy szeretlek benneteket. Ők pedig elkezdenek ezzel vitatkozni. Hát nem úgy élünk, amiből mi azt látnánk, hogy szeret az Isten. Ma is mennyi ilyen kérdése van az embereknek? Szerető Isten az Isten? Amikor dúlnak körülöttünk a háborúk, amikor embereket gyilkolnak halomra, amikor földrengések sújtják a népeket, és az otthonok összedőlnek, a földi otthonok, amiket olyan áron, sokszor egész életük munkája árán tudtak megépíteni, és akkor összeomlanak az otthonok. Amikor fiatal szülők, édesanyák, édesapák súlyosan, halálosan megbetegszenek, és itt hagyják a 3-4 gyerekes feleséget magára, és sorolhatnánk, gondolom a testvérek is sorolták már, és sorolják betegágy mellett, vagy éppen temetésen ezeket a kérdéseket. Nem mondom végig mind a 6 kérdést, talán 6 van benne, amiken elkezdenek ők az Úrral vitatkozni. És Isten elkezdi nekik minden alkalommal mondani, hogy ne lenne neki igaza, és hogy nincsen azoknak igaza, akik rákérdeznek. Végül Isten azt mondja, hogy fárasztotok már a beszédetekkel is. Miért fárasztunk? Még erre is visszakérdeznek. Hányszor mondtuk már kisgyermekeinknek, ne fárasz már annyit a te kérdéseiddel, aki örökké kérdez. És mégis válaszolunk nekik, ha időnként bele is fárad az ember. Valami hasonló történik itt is Isten az ő népével, a szeretett néppel beszélgetve eljut idáig is, hogy szeretné már, ha nem kellene többet vitatkozni ezzel a néppel. És akkor gyakorlatilag a befejező részben elkezd hozzájuk úgy beszélni, hogy utolsó versek egyikével, a 19. versben így kezdi a mondani valóját, hogy eljön az a nap. Eljön egy bizonyos nap. Elérkezik az a nap. Úgy megálltam amellett, hogy bizony eljön. A mi éveink során is újra meg újra eljön. Például az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, de gyorsan elérkezik. Mikor kilépünk belőle egyik év végén, akkor nagyon messzinek tűnik, és mégis nagyon hamar elkövetkezik az a bizonyos utolsó vasárnap. Isten igéjében több helyen találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy eljön az a nap. És legtöbben, akik olvasgatjuk az igét, tudjuk, hogy azért ez nagyon sokszor egy olyan fenyegető üzenet. Vigyázz, mert eljön az a nap. És valóban sokszor ítéletmondással párosul ez a fajta felszólítás. Hogy Isten azt hirdeti, hogy jön az ítélet napja. Beleolvasok ebbe az előző részbe, a 19. verstől a következőket olvassuk. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az ízó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem ágok. Hát nem fenyegető üzenet ez? azzal a bizonyos nappal kapcsolatban. Különösen furcsának tűnik, ha még azzal is párosítja, hogy eljön az Úr nagy napja. Az utolsó versekben, amiket felolvastam alapigeként, ez van. Eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És éppen ezért nagyon sokszor a keresztény emberek itt becsukják a Bibliát, vagy el se jutnak idáig, mert elhangoznak a prófétákon keresztül, akik megelőzik Malakiást, kis próféta 12 van, ott vannak előtte a nagy próféták, és sok fenyegető üzenet elhangzik, nem csak az ellensége felé Izraelnek, hanem Izrael számára is. Hát miért fenyegeti Isten az ő népét? Hát talán egy kicsit már választottunk azzal, amikor elmondtam, hogy sok kérdése van a népnek, és nem akar egyetérteni Istennel mindazokban, amik őket érik. Őket érik rossz dolgok az életükbe, ahogy bennünket is. Kemény szava Istennek nem csak az a szó, amit olyan szívesen hallgatunk, hogy szeret benneteket az Úr, de láttuk, hogy még ez ellen is tiltakoznak. Amikor Isten ezt mondja nekik, hogy szeret benneteket. Nem igaz. Gyakorlatilag meghazudtolják Istent. Ezt mondja az ő népe Isten szavára, hogy ő nem úgy látja, ő nem úgy tapasztalja. És Isten is elmondja, hogy ő mit lát és mit tapasztal. Két bűnt nevezett itt meg a 19. versben a népével kapcsolatban. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő. Igen, azt gondolom, a Biblia máshol is úgy beszél a kevésségről, mint amit Isten utál. Mi pedig nagyon sokszor inkább büszkén kevékedünk. Azt hisszük, hogy kevélyeknek kell lennünk, mindenkinek magával szemben ki kell állni, ki kell tartani, nem, ne alázkodj meg, nem méltó dolog manapság igazán a megalázkodás. Isten igéjében viszont sokszor találkozunk pont a kevésséggel szemben a megalázkodásról. Vajon mi hogy vagyunk ezzel odabent a szívünk mélyén? Mi is szoktunk kevélyek lenni, amikor pláne mások megaláznak minket. De én egyszer úgy tapasztaltam ezt, és valahol az ige is igazolja ezt, hogy aki magát nem alázza meg, aki kevés marad, azt Isten fogja megalázni. És akkor lehet jajgatni, hogy de miért? Miért aláztál idáig? Elhagyott, magukra hagyott feleségek, vagy éppen férjek, akiket megaláznak azzal, hogy ott hagyják. De nem nézi meg, akit így megaláznak, vajon mi vívta ki ezt? Miért jutottam ide? Vagy büszke vagyok az én magam által biztosított anyagiaimra, akárcsak jó, bár nem olvassuk, hogy ő büszke lett volna, hanem azt, hogy ő pont fedhetetlen volt, mégis megengedte Isten, hogy minden gyermeke meghaljon egy rövid néhány perc alatt. Megengedte, hogy az anyagiak tönkre menjenek, amit ő szerzett, az a gazdagság, az szintén, hogy tud egy akkora gazdagság, ahol 100 meg 1000 számra voltak nagy állatok, tevék, meg ökrök, meg hasonlók, hogy tud olyan hirtelen elpusztulni? Hát akár lehetne egy hirtelen nagy betegség is, ami végigfekteti az állatokat, de lehet Isten villámcsapása is. És valami ilyesmi érte Jóbot, ítélet ítéletre. a saját gyerekeit, a saját vagyonát, végül a saját egészségét is. Mert súlyos fekélyek gyötörték, és hát aki ismeri a történetet, olvasni se szereti a legtöbb ember, ezt sem. Hagyjatok engem békén Jób könyvével, mondták nekem is, amikor valahol erre hivatkoztam, szenvedéssel kapcsolatban. Azért nem árt, ha végig olvassuk, végig kínlódjuk, mert szinte az embernek össze kell szedni az erejét, hogy végig olvassa azokat az okos magyarázatokat, amiket az őt meglátogató barátok mondanak neki. De a barátokon keresztül is tulajdonképpen vádak és ítéletek hangzanak Jób felé. Ott a barátok, akik elmennek meglátogatni, azok vádaskodnak. És mondják, hogy amögött, hogy te ilyen ítélet alatt vagy, amögött súlyos bűnt kell keresni az életedben. És kutakodnak a Jób életében. Mondanak lehetőségeket, példákat. Olyan könnyű a másik embert okolni, vádolni, benne keresni a bűnt. És hát különösen is gyakori ez közvetlen családtagokban, pláne ha rosszban vannak egymással, amikor a másik az oka az én rossz állapotomnak. És a vége ennek mindig az, hogy eljut az ember odáig, hogy Isten az oka. Amiképpen a Biblia legelején, a legelső ember is Istent kezdte hibáztatni. Amikor elfogadja az ördög kínálatát, ugye, és az Isten kínálatával szemben, vagy parancsával szemben állásra biztatja, ugye, hogy arról a fáról ne egyél, mert akkor meghalsz. Mit mond erre a kísértő, a hazug, a csaló és csábító? Azt mondja, hogy nem úgy van az, ahogy Isten mondta. Nem úgy van. Sőt, én jobbat tudok neked annál kínálni, amit Isten neked készített. És azt kellene elfogadni. Ha eszel arról a fáról, nem meghalsz, hanem olyan leszel, mint az Isten. És azóta is ez az egyik legkomolyabb fogása az ellenségnek, hogy olyannal kínál, ami bennünket nagyjá meg még nagyobbá tesz. Senki se akar kisebb lenni azóta. Mindenki erre törekszik, és ezt akarja elfogadni. És akkor azt mondja, mikor végül is ugye el kell bújnia a vétke miatt Isten szeme elől, mert meghallja a hangját, és ami addig nem volt, megretten az Istentől. Elkezd félni. A bűn egyik fontos következménye, hogy félelem száll az emberre. Az Isten ellenes bűn következménye, amikor ellene áll Isten szavának. Akkor jön a félelem, jön a rettegés, jön a bujkálás, ahogy elbújt Ádám is, mert Isten hangja most már nem várt volt az ő számára, hanem félelembe sodorta, és rettegett Istent hallani. És amikor Isten meg szóba áll vele, még ott a paradicsomba, és megkérdezi, hogy mi, hol vagy és miért vagy ott, csak nem ettél arról a fáról, amiről megparancsoltam, hogy ne egyél. Az az oka mindennek, hogy Isten parancs szavának ellenállt, és pont azt tette, amit nem lett volna szabad. Ez az egyik leggyakoribb ismétlődő bűne újra csak Isten mai népének, a keresztényeknek, és mindazoknak, akik egyszer elindultak az ő útján egyszer megtapasztalták, milyen jó ott élni Isten közelébe. Olyan kedves leírás van ott mindjárt az elején, hogy este, amikor Isten sétált a kertben, kellemes szellő fújtott, és akkor kezdett elbújni félelmében az ember. A számára Isten jót biztosított, de aki a jobbat kínálta, az át tudta őt verni, és most már nyakig van a rosszba. Félelemben van, ami addig természetes volt, az most ellenkezőjére fordul, eszükbe sem jutott azelőtt, hogy ők mesztelenek és szégyeljék magukat. Mert ez volt az a természetes állapot, amiben Isten belehelyezte őket. De miután ellenállnak Istennek, minden, amit ő tett, rosszá lesz. Nem jobbá, nem jóvá, hanem rosszabbá. Amit Isten mond, az csak rossz lehet. Jaj, nem merem ezt még oda vinni Isten elé, mert hát, ha ő nem úgy akarja, mint én hallottam többször, meg én magam is ott voltam ilyen kérdések előtt, hogy hát ezt még azért ne, ez hadd legyen még az én fennhatóságom alatt. Hadd cselekedjem én úgy, ahogy szeretném. Hát, ha Isten nem is akar nekem jót. És itt szokták elrontani fiatalok a pályaválasztást, és itt szokták elrontani fiatalok a társkérdést. Na, ez a két fontos, ez hát nem viszem én Isten elé. Hát ki tudja, mit akar ő. És ezek a kérdések, hogy ki tudja, mit akar ő. Hát nem tiszteletlen és keményebben mondom szemtelen kérdések. Ezt feltételezzük róla, hogy ő megalkot bennünket, aztán rosszat akar nekünk. Hát mi sem rosszat akarunk, ami általunk készített alkotásokkal, nem rossz sorsot akarunk azoknak, hanem valami jóra vezetni. Isten megalkotta az embert, jó helyre helyezte, csodálatos fészket tett alá a világ mindenség formájában. És aztán még eljut odáig is, hogy azt mondja, hogy nem jó neki egyedül se lenni, adok neki társat, hozzáillőt. Na és ezt Isten megint rosszul csinálta, Ádám szerint. Mert azt mondja Istennek, hogy az asszony adta, akit te adtál mellém. Hát nem ez is megint egy olyan, ami nagyon méltatlan, hogy vádolja Istent, hogy Évát odaadta, megteremtette az ő számára. Ez a vádaskodás, meg a magyarázkodás, hogy én így meg úgy gondoltam, tulajdonképpen a mai napig tart Isten népében. És tudjuk, mi az még, ami tart. Csodálatra méltó módon az Isten hűsége. Mert ugyan beszél arról is, hogy jön az ítélet napja, ami egyesek számára a szörnyűség napjává lesz, és kik azok az egyesek? Hát megnevezte, a kevélyek és a gonosztevők, egy szóval az istentelenül élők. Azok számára ez a nap a jaj napja lesz. Egy nagyon nehéz és soha véget nem érő állapot kezdődik el vele az ember számára. Azt olvastuk itt erről, hogy nem marad sem gyökerük, sem ágók, mert eljön az ízó kemence napja, amikor gyakorlatilag kiirtatnak az emberségükből, mindabból, amivel Isten valamikor elindította és felruházta őket. Ha egy fának nem marad gyökere sem ága, hát az egy elég szomorú látvány. sem gyümölcs, sem gyökér, sem ág, nem is lesz már abból gyümölcstermés sose. Ha az ember kivágatik, mert nem akar Istennek engedelmeskedni, mert nem akar vele élni, megvan a lehetősége az embernek erre a visszautasításra, a kevésségre, nincs nekem szükségem Istenre. Csak a gyengék keresik Istent, mondják mai korunkban is. Csak az erőtlenek. Hát, jó volna, ha mindannyian ilyen módon lennénk gyengék meg erőtelenek, hogy abból elkezdődne a komoly Isten keresés. Mert akik pedig az Istent keresik, azoknak így szól tovább ott a prófétán keresztül az üzenet. Egy rövid kis szóval indul, miután azt mondja, hogy kivágatnak, nem marad gyökerük sem águk, hogy de. És amikor a rosszal, az ítélettel szemben egy ilyen szócska van, ami az ellenkezőjére utal, a de szócska, akkor reménykedhetünk, hogy utána valami nagyon szép következik. És így van itt ebben a prófétai könyvben is, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, fölragyog majd az igazság napja számotokra, kik számára? Talán mondhatnánk a használt, itt talált szóval az igazak számára. Felragyog az igazság napja. És még közelebbről megmagyarázva ezt azt jelenti, számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Megnevezi ezt is Isten. Megmondja, hogy kiké lesz a rossz sors, a kárhozat az istentelen világban, vagy istentelen helyen élők között, az összes nyomorúság gyűjtőhelyén élők számára, nem tudok jobb hasonlatot mondani, mint amikor a börtönbe zártakat hasonló emberek közé teszik. Vagy még bűnösebbek közé sokszor. Oda kerül a kevély, a gonosztevő, az istentelen, ahol a többi ilyen van. Nem a színejava az emberiségnek, hanem akiket addig talán pont gonoszságuk miatt ő maga elítélt. És azoknak, akik viszont nevét félik az Istennek, azoknak azt ígéri, hogy sugarai gyógyulást hoznak, úgy ugrándoztok, mint a hizralóból kiszabadult borjak, akik boldogok, akik vidáman gond nélkül tudnak ugrándozni a friss mezőn. Lesznek ilyen emberek, és lesznek olyan emberek, akik örök gyötrődésben élnek, és akik az örök örömben élnek. Ezért emlékezteti aztán Isten maga az emberiséget arra, hogy ő már elkezdte ezt munkálni bennük, amikor Mózesnek odaadta a törvényeket. Hát miért volt az jó az embernek, ha odaadta a törvényeket? De hogy szeretjük mi a törvényeket, az utasításokat, rendelkezéseket, tele van az Ószövetség ilyennel, és nem tudjuk betartani, na ezért sem szeretjük. Mert rájövünk, hogy nem tudjuk betartani. Beismerni ugyan nem nagyon akarjuk, de magunk számára is rájövünk, nem tudjuk betartani. Hát miért adott Isten olyan törvényeket, amiket nem tud az ember betartani? Én úgy gondolom, hogy egyetlen oka volt, hogy visszarendezhesse az embert, hogy helyre állíthassa az embert az eredeti állapotába, azaz újra bevonhassa az ő hűségébe, az ő körülötte élők közé. Az viszont azt feltételezi, hogy olyan törvények legyenek, amik az ő országában a törvények, és nem a megromlott földön. az Isten országának a törvényei vannak, ha végignézzük a 10 parancsolatot, csak a 10 parancsolatot. Ne legyen más Istened, és ugye elmondja Isten, hogy ő az Úr, és ő az Isten. Nincs más Isten. Tényleg nincs más Isten. Ami otthonunkban ki, az Isten. De sokszor veszi át ember ezt a tisztséget, és meg akarja maga előtt hajlítani az összes rábízottakat. Olyan könnyen tudunk mi istenkedni, dirigálni, utasítani, nem ezt jelenti az istenség, de azt igen, hogy mindenkitől hatalmasabb, hogy csak jót mond, és azt érdemes betartani, az ő szavát érdemes megfogadni, és az az egyetlen jó állapot az embernek, hogyha ő az Istene. Amikor arról van szó, hogy Izraelt kiválasztotta magának, miért? Mert olyan pirospontos nép volt. Nem, mondja Isten, nem azért, meg nem is a nagysága miatt, hanem éppen azért, hogy ezen a népen felragyoghasson az ő dicsősége. Betöltötte Izrael ezt a szerepet? Hát, ezt sem tudta betölteni. Nem ragyogott fel Izraelen Isten dicsősége, annak ellenére, hogy nagyon sok csodát tett, nagyon sokszor tapasztalhatjuk a hűséges Istent, hogy ennyi ellenkezés ellenére ő mégis hű maradt hozzájuk, és az Ószövetséget úgy zárja le, ahogyan ez az utolsó két vers adja őt elénk, hogy bár azok a törvények és rendelkezések, amit Mózesen keresztül adott, nem igazán értek célba, ezért új utat kellett keresnie. És azt mondja, hogy én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Azaz, prófétát, isteni szót, tolmácsoló embert küld továbbra is az ő hűséges, mentő szeretete az ő népéhez. És nem csak Mózes, és nem csak Illés lehettek ilyen proféták, hanem az utána következő rész a Bibliából végig róla beszél, az Úr Jézus Krisztust küldte el, mielőtt az a végső ítéletnap eljön, hogy ő hirdesse nekünk az Isten országát, mert ő jól ismerte, így kezdte a munkálkodását is, hogy hirdette az Isten országát, sőt a lehetőséget is hirdette. Térjetek vissza! Az Istenhez térjetek vissza! Megvan rá a lehetőség, és igazából az ember legnagyobb bűneként emlegette valaki nem olyan régen, hogy az lesz a legnagyobb bűne, ha ezt a lehetőséget visszautasítja. Mert utána már vége lesz a lehetőségnek is. Eljön a nap, amikor ennek a lehetőségnek is vége lesz, hogy a felkínált kegyelmet elfogadjuk. Kegyelmet kell elfogadnunk, nem valami ember által elképzelt nagyságot, hanem azt a kegyelmet, hogy ő irgalmaz a hozzátérő bűnösnek, aki azt gondolja most már, és azt az utat választja, hogy odafigyelek rá, követem őt, az ő szava lesz számomra a fontos, és megköszönöm, hogy az én ítéletemet ő elszenvedte a kereszten. Na hát ez ellen is nagyon sokan tiltakoznak. Még hogy a nekem járó büntetést ő. Hát miért járna nekem olyan nagy büntetés? ha nem jutunk el ezeken, túl ezeken a kérdéseken, és nem alázzuk meg magunkat az ő színe előtt, hogy elhisszük, hogy valóban szeret, hogy valóban nem azért jött, hogy pusztítson, hanem azért jött, hogy újra lehetőségünk legyen az eredeti helyzetet helyreállítani. Szeretem, nem vagyok nagy szakértője a számítógépnek, de szeretem, amikor kiírja, hogy helyreállítja az eredeti dokumentumot. Isten helyre akarja állítani a vele való eredeti szövetséget, amit ő kötött, és amit most is ő indít, és kifizeti az árát is az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. A befejező mondata ennek a könyvnek a következő, ugye eljön Illés, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, mikor eljövök. Küld olyan prófétát, akinek a beszédére összebarátkoznak egymással azok, akik talán addig már gyűlölségig eljutottak. Sok ilyen család van, ahol gyermek a szülővel annyira rossz kapcsolatban van, és fordítva, hogy már nem tudják egymást becsülni, szeretni. És az egyiknek mondja a proféták működése következményének ezt, hogy egymáshoz megtéríti őket, egymáshoz téríti a gyűlölködő szíveket, az ellenségeket, nem csak a családban, hanem akár egy országban legyenek politikai ellenségek, vagy bármilyen ellenségek, egymáshoz téríti őket, hogy nehogy elpusztítsam őket. Az előbb szó volt egy rövid időre arról a kicsi szóról, hogy de. Itt az utolsó mondatban is van egy kicsi szó, amit ne felejtsünk el elolvasni, és pedig az, hogy egymáshoz téríti őket, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Nem pusztulással sújtani akarja, hanem nem sújtani a földet, amikor visszajön. Így fejeződik be az Ószövetség, Isten akaratának ezzel a kinyilvánításával. Továbbra is jót akar tenni, örök életet adni, ahogyan ma örök életvasárnap van, és bennünket megáldani örök üdvösséggel és a vele való élettel. Amen.